Kult Szerda. Podcast a műkereskedelem és a művészeti élet kulisszatitkairól, nem csak műértőknek. A mikrofonnál Nagy Zsófia Nóra, művészettörténész kurátor. A Budu Galéria és Aukciós Ház galéria vezetője beszélget vendégeivel és társműsorvezetőivel. A második évadnál járunk, és a társműsorvezető ebben az évadban is Sipos Tünde, művészettörténész kurátor.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a Kult Szerda második évadának 5. adásában. A mai részben arra keressük a választ, hogy miként lehet magányos farkasként eredményesen vadászni a műkereskedelem nemzetközi szinterein is. Ehhez ma egy olyan szakértőt hívtunk segítségül, akinek az edukáció is a szívügye, és nem fél országvilág elé állni, akár kamerák keresztüzében, hogy bemutassa ennek a káprázatos világnak a csodáit és buktató. Szó esik majd alkudozásról, kastélyberendezésről és a műkereskedelem világának különféle rejtelmeiről.
Meggyesi Balázs műtárgy szakértő a vendégünk, aki néhány hónapja nyitotta meg legújabb saját műkereskedését a Krisztina téren. Jellemzően antik tárgyakkal foglalkozik, de a kortársaktól sem jön zavarba. A tavalyi évben nagy sikert aratott a Viaszat műsorán Szabó Kémmel Tamással közösen vezetett Antik Hősök című sorozata, melyben különleges műtárgyak után kutattak. Számos kiállítás kurátoraként is számon tartjuk, illetve kapott már megbízást kastélyi korhű berendezésre is, illetve ő maga is műgyűjtő és műkereskedő, és tanulni vágyok sorát várja az üzletében. Szia Balázs, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Mesélj nekünk egy kicsit a kezdetekről, hogy hogyan kerültél a műkereskedelem közelébe, hol tanultál kiskorodban, hogy kezdted el a gyűjtést, a vásárlást, eladást.
Sziasztok, köszönöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívásotokat. Most nagyon szépen úgy lehetne mondani, hogy életem első műtárgya az ezüstcsengő volt a gyerekkoromban, de ez nem igaz. Tehát, hogy ez nem így történt. Általános iskolába kezdtem igazából a régiségeknek a szeretetét a történelem órán, és az egyik osztálytársam hozott fel egy működésképtelen doksza karórát a nagyapjától, amit ott elcsereberéltünk, hát akkor még a Dragon Balls nevű nagyon híres mese volt.
Anime.
Igen, az anime, köszönöm, az anime, és rágó matricákra cseréltem ezt a karórát. És az az első régiségem igazából, ami már az enyém volt, ekkor voltam általános iskola, második osztály, nagyon kikaptam otthon, hogy gondoltam, hogy itt más gyereknek a dolgát elhozom, meg minden, és vissza kellett vinnem másnap.
Ó, de kár.
A szüleimnek nagyon kellemetlen, nem volt egy normális polgári család gyermeke hazajön egy idegen karórával a karján, hát nem gondoltam, hogy így alakul.
És hogy volt a következő lépés, esetleg harmadikban?
Harmadikban, tehát ha neki kezdünk, akkor végig tudom mondani az éveket, pengőket gyűjtöttem. A pengőket, mert valamiért egy régi 100 pengőst előtúrtam nagymamám még fiókjából, és onnantól a pengő érdekelt, valamennyi bélyek, hát ma így visszatekintve ezekre a műtárgyakra, hát nem mondom, hogy kinevetem magamat, mert most nincs értéke, de akkor gyerekként ezek csodák voltak. Vagy például a dédnagymamám még rossz széke, amit ma már a raktáramban több 10 darab ilyen van, de akkor úgy gondoltam, a világ legértékesebb műtárgya, és akkor nagyobb voltam már, 7.-8. osztályban átkárpitoztam, megpróbáltam felújítani. Még nem volt internet, és akkor ilyen könyvtári könyvekből lehetett megtanulni, hogyan lehet restaurálni, vagy hívjuk restaurálásnak, inkább felújításnak.
De akkor elkapott egyfajta szenvedély, ami fokozatosan bontakozott ki. Épp ezért nem kár, hogy az elején akár ezek ma már nem drága dolgoknak számon tartott régiségek voltak, de elindultál a létrán.
Abszolút, abszolút. Így gondolom. Utána a középiskolába már a műftöri nagyon érdekelt mindig, és akkor OKTV, és akkor műftöri, ELTE, stb. Egyetem. Így szépen lassan, fokozatosan, de a műtárgyak környezetében voltam gyerekkorom óta.
Nagyon jó, hogy műtárgyakról kezdtünk el beszélni, mert jellemzően korábbi adásokban sokszor csak festményekről beszélünk. És én azt kedvelem nagyon a tevékenységedben, mint ahogy a beszélgetésben is ez hallatszik, hogy közvetlenül tudsz ezekről a tárgyakról mesélni, a történetükről, a kapcsolódásaikról. És épp ezért szeretném, hogyha behoznánk a lakberendezést, mint témát, a beszélgetésbe, hogy ez nem eretnekség, hogy műtárgyakat helyezzünk el a szobánkba, az otthonunkba, hogy mesélj kérlek egy-két olyan esetről, amikor konkrét lakberendezési feladatokat láttál el, akár kastélyokba, vagy más polgári házakba, vagy ilyenekkel is megkeresnek, ha jól tudjuk.
Rengetegen megkeresnek, de tényleg a szó rengeteg értelmét lehet most már ezt kimondani. Az a probléma talán a mostani lakberendezés az elmúlt 10-15 évvel, hogy a műtárgy behelyezése a modern kori lakásba kicsit nehézkes. Nem akkora a belmagasságunk, hogy egy csillár beférjen. Nem olyan a padlónk, nem akarunk akkora szőnyeget, nem így akarjuk, nem úgy. Ezért sokkal több segítségre szorul szerintem most egy fiatal vagy egy új lakást vásárló közönség arra, hogy segítsünk a műtárgyat behelyezni, hogy a műtárgyal lehet élni, lehet együtt élni, és nagyon sokan megkeresnek. Tehát klasszikus régiségboltom van, azt merem mondani, úgy önazonos, hogy én a régiséget szeretem. Tehát, hogy kivixolhatnánk a padlót, és nagyon white cube jelleggel három darab festmény vagy műtárgyat így bemutathatnánk, hogy na akkor ez most a hónap műtárgya, azon nem lennék önazonos. Tehát egy ugyanolyan kicsit szakadt, kicsit közepes bíder komódba is meg kell látni azt a szépet, azt az ember készítette embernek gesztust, ami nagyon fontos. A saját lakásomba nem minden antik, tehát nem szeretném azt, ha saját nagyanyámnak a lakásába mennék be, ha hazaérkezem, viszont elengedhetetlen az a manufakturális, kézzel készült, igényes munka, ami századokon át ívelt. Nagyon fontosnak tartom, hogyha valaki örököl egy hagyatékot, akkor egy tárgyat tegyen el belőle. Ezt minden egy hagyatékon mondom, olyan nincs, hogy eladom a nagymama, nagypapa lomjait, és akkor itt most vége a történetnek. Tehát egy tárgyat építsünk át.
És kik keresnek meg téged ilyen kérésekkel? Tehát most itt gondolok, hogy intézmény, vagy magánszemély, vagy esetleg mesélj néhány ilyen érdekes megkeresést, ami talán
akkor
a legizgalmasabb volt.
Érdekeset meséljek. Válaszolok a kérdésed elsőnek. Igen, intézmény is, és magánember is, de hát ez így vége is a kérdésnek. Van, amikor idősek otthona keres meg, pont a héten volt egy ilyen, vagy esetleg önkormányzat, de a számomra a legizgalmasabb, és sajnos a legszomorúbb mindig, amikor perben álló felek keresnek meg, örökös perekről beszélünk, hogy van két darab örökös, és nem tudnak megegyezni egy hagyatékon, egy ingósági hagyatékon, én csak az ingósággal foglalkozom, tehát például az ingatlannal nem, meg ilyesmivel. Az ingóságoknál az a probléma, hogy sokszor nehezen eladhatóak közös megegyezéssel, egy ingatlannal eléggé be lehet lőni a plusz-minusz, meg majd valamit dob a bizonyos holnap, hogy ilyen szaftos történetet meséljek. Volt például olyan ügyem pár évvel ezelőtt, hogy annyira nem tudtak megegyezni a felek, hogy mondjuk egy Révai Nagy Lexikon könyvsorozatnak a páros kötete az egyik családhoz került, a páratlan a másikhoz. Csak utána kerülött a probléma, amikor mondták, hogy az becsértéknek a felén el szeretnék adni. Hát egy egyes, hármas, ötös kötetet nehezebb talán eladni, mint egy sorozatot féláron. Ilyenek vannak. De tényleg azt mondom, hogy olyan széles a paletta, hogy milyen emberek keresnek meg.
És van olyan is, amikor valaki úgy keres meg, hogy egy adott interiőrbe keres mondjuk egy tükröt, vagy egy csillárt, ha már említetted.
Sokan küldenek úgy fotót, hogy keresek egy ilyet, és akkor egy bizonyos típusú, most egy tükörre visszatérjünk, novemberben keresett meg valaki, hogy egy florentin típusú keretet keres, és akkor azt meg lehet oldani, mert tudjuk a forrás, hogy hova átirányítod, az rövidet lehet zárni. A legérdekesebb keresések azok, amikor méret szerint keresnek festményeket bizonyos emberek, hogy leszereltük a tévét, ott maradt a gipszkartonba a helye, konkrétan, ez egy konkrét eset volt, ekkora meg ekkora a kivágott tévének a helye, viszont van két darab spotlámpa, ami belóg, és hogy lehetne olyan keretet rátenni, hogy ott legyen rajta ív. Hát erre azért nem nehéz mit mondani. Tehát azért ne a gombhoz varjuk a kabátot, de hát a legszürreálisabb dolgokat keresnek néha. Az emberek tényleg, egyszer vásároltam valakitől, egy régi koporsó készítőtől koporsó fogantyúkat miniatúrónak, és egyszer jött valaki, hogy régi ilyen fogantyúkat keresne, ez egyébként egy ilyen videokliphez kellett. Tehát, hogy mindenem megjön egyszer a szerelme, mondjuk ilyen finoman fogalmazva.
Akkor érdemes hozzád ellátogatni, és kincskeresésbe fogni, mert ki tudja, mire akad a látogató.
Ilyen megkeresés, amit mondtál, ilyen minket is ért, már többször például volt, aki olyan fa kazettás lambériába keresett páros képet, hogy a középen lévő valamilyen tükör vagy dombormű mellé legyen két páros kép, és megadta pontosan ugye centiméterre, hogy mekkora legyen, ami ráadásul egy nagyon nem ritka átlagos méret volt, úgyhogy igen, ezek kihívások elé tudják állítani a galériát, de aztán azért előbb-utóbb mindig találunk valamit, ami beleillik ebbe a kérésbe.
Bejött múlt héten egy nagyon-nagyon kedves idős néni, és hozott egy kinyomtatott fotót a kezébe, látszólag elég gyűrött a táskájából, tehát ő ezzel megy a 4-es-6-oson, egy üveg, egy általános üveg kancsóról, hogy né, egy ilyet szeretne. Van 4 üveg kancsó, azt hiszem van a vitrínben, mondtam, hogy pont ilyen nincs, de kisebb-nagyobb pont van-e rajta csillag? Nem, neki csak egy ilyen, és nagyon régóta keresi, mert egyszer teát öntött bele az egyik rokona, és elrepett, és hogy ez hiányzik a készletből, és kérdeztem így nagyon biztos, hogy mióta tetszik ezt keresni? Hát 15-20 éve. Hát ilyen keresés vannak, nem hiszem, hogy az üvegkancsot megtaláljuk, de sose lehet tudni.
Közben gyakran jársz, gondolom, mindenféle régiség vására, akár itt az ecseri piacról is beszélhetünk, de külföldön is ugye sokszor jártál, mint vásárló érdeklődő, vagy mint kiállító, és mesélj esetleg a hallgatóknak egy kicsit erről.
A vásárló érdeklődő eladó talán ez a legjobb megfogalmazás, tehát kiállítóként kevésbé. Nagyon fontos szerintem az, hogy járjunk nemzetközi piacokra, tehát hogy így áthidaljam, tehát a mostani diákjaimmal is megyünk nemzetközi vásárokra, akiket tanítok, mert csak a nemzetközi platformon lehet a műtárgykereskedelmet szemlélni. Az internet világában még szélesebb körben látunk, tehát nagyon egyszerű a képlet, ha beírjuk a különböző képkeresőkbe, hogy antik, meg home, meg interior, akkor kijönnek külföldi fotók, és amikor olyan műtárgyat keresünk, azt nem Magyarországon kell keresni. Úgyhogy a külföldi piacokat nagyon gyakran látogatom, nem tudom, hogy a reklámhelye vagy nem, például nagyon ajánlom a hallgatóknak, áprilisban lesz az a műsor, márciusban a Tefaf nevű nagy kiállítást és show-t. Azt nagyon kiemeltnek tartom egyébként. Maastrichtba.
Gondolom ezeken a helyszíneken olyan tárgyakat is lehet látni, amit itthon egyáltalán nem. Hogy más a kínálat, a felhozatal.
Hát ha valamelyik hallgatunk Manet, Monet vagy Cézánt szeretne vásárolni, akkor menjen el a Maastrichti piacra. Ez egy csarnok igazából, tehát a piac szó most egy kicsit kitágítjuk. Itthon talán kevésbé lehet ilyet venni. Így most, hogy kimentem az ecserére és vettem egy pizzárót. Ritka.
Alapvetően egyébként nyilván a kiállító művészekben nagyban különböznek a hazai és a külföldi vásárok, de még milyen jellemzőket tudnál mondani, amiben mondjuk szembeötlő a különbség egy akár nagy volumenű ilyen pavilonban történő vásár, vagy mondjuk egy itthoni Art & Antique kiállítás és vásár között?
Nem gondolnám azt, hogy nagyon nagy a különbség, mégis ilyen nüansznyi különbségek vannak, ez pedig abból ered, hogy Magyarország egy kis ország. Egy kis ország viszonylag kevés gyűjtővel, viszonylag nagy divathullámokkal, tehát mondjuk amíg egy nemzetközi nagy kiállításon, akár Londonban, akár Maastrichtban, Párizsban, bárhol egy Old Masters szekció van, ahol csak antik portrékat, antik képeket találunk meg, Magyarországon sajnos ebből igen kevés van, igen kevés gyűjtője van, igen kicsi kereslettel, és nagyon-nagyon, én nagyon sajnálom, hogy a magyar mai műkereskedelemből az igazán megbecsült, nagyon antik tárgyak sajnos kikopóba vannak. Kicsit feladatomnak is érzem azt, hogy visszahozni ezt a tárgykultúrát, mert a 19. század lakberendezését megfigyeljük. Nagyon jó szakirodalom van ebből az elmúlt 20 évben, zseniális könyvek jelentek meg a kollégák által. Nézzük meg, hogy milyen tárgyak vannak, és igenis, mondjuk egy bedőgyűjteményben gótikus szobrok vannak, 18. század, 19. századi szuperszőnyegek, nagyon jó itteli reneszánsz komódok, ami sajnos ma a magyar műtárgypiacban, ha van is, de talán nagyon-nagyon kevés.
Ez igaz, viszont azt gondolom, hogy bár tényleg az elmúlt 10 évben volt a mondjuk 19. századi akár festészetnek, akár bútoroknak egy elég jelentős visszaesése keresletben, ugye egyrészt főleg a kortárs fejlődésével, kortárs aukciók, stb., ha csak a hazai műkereskedelemre gondolok, de ugye ma már egy új bútornak a megvásárlása vagy leszabatása annyira sokba kerül, hogy akár azt is mondhatnám, hogy egy ilyen lapszabászatban vásárolt bútorlap többe kerül, mint hogyha valaki egy 19. századi íróasztalt vásárol meg, ezért hát, ha ennek hamarosan lesz egy felévelése, te is így gondolod, vagy mi a meglátásod erről?
Nem, hogy így gondolom, hanem nem is tudom, valami riportomban is meséltem erről, hogy 56.000 forint plusz áfa egy bútorlap, a lapszászada szabatlanul, nálam egy Biedermeier komod felújítatlanul szinte ugyanennyi, miről beszélünk a kettő között. Most konyhabútor terveztetek, és hát nem is tudom, tehát komódokba kéne összerakjam, vagy valami hasonló, de nagyon fáj a szívem az MDF lapért. Illetve nagyon fontos, hogy környezettudatos antik bútort vásárolni. Tehát ha csak Szerbiában megyünk, ahol bútorlap gyárak vannak, és látjuk, hogy milyen környezetszennyezés faktorba esnek azok az ipari övezetek, ahol bútorlapot gyártanak, mert ugye ott egy ragasztó égetés történik, akkor elgondolkodhatunk azon, hogy van egy bútor, ami 100 éve bútor, a felújítás mindig környezetkímélő anyagokkal van, mert hát a legalapvetőbb sellak politúrral történik minden. Hazaviszem, és kész a tárgyam, akár a gyerekemnek, unokámnak is jó lesz még valamire. Egy 4 betűs mozaik szóval élt bútoráruházba összeszerelt bútor, talán 2 költözés már nem él túl.
És nem beszélve a tartóságáról, mert hogy az antik bútorok jellemzően tömörebb, vagy tömörfából készülnek ellentétben az említett préselt lapokból, úgyhogy valóban
abszolút
érték és időtálló dolgokról beszélünk.
Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ma már az interneten ez a csináld meg magad, új is fel magad mozgalom, főleg külföldön nagyon-nagyon erősen működik. Ezért nagyon-nagyon jó anyagok vannak, amiket otthon is meg tud már venni az ember, megrendeli külföldről, átjön a postával 2 hét alatt, és zseniális dolgokat lehet kihozni, akár a vintage kategóriába, akár másba, hát nem ördögtől való politúrozni se, és most nem a szakmát szeretném leszólni egy mondat erejéig se, de próbálkozzunk meg vele. Otthoni körülmények között is.
Arról nem beszélve, hogy most már ez trendi, hogy ugye használt dolgokat vásároljunk, akár ez a divatban, akár így remélhetőleg mondjuk a bútorok vagy a műkereskedelem terén is így fog alakulni ez a jövőben, vagy erre tart remélhetőleg.
Ad egy élményt igazából, tehát az, hogy mire megszerzed, esik az eső, kimentél hajnalba érte a piacra. Feltetted valahogy a kocsit csomagtartójára, vagy az utánfutóra, vagy a szállítóra. Hazacipelted, vettél ecseted, beszáradt az ecseted, igazából már nincs kedved az egészhez, újra csiszolod, kitalálod, nem jött össze, ki kell próbálni mindenkinek.
Az üzletedet hogyan képzeljük el? Az ottani kiállított tárgyak, azok mind restaurálva vannak, vagy legalábbis tisztítva, vagy falra akasztható állapotban, ahogy ezt szoktuk mondani, vagy szereted az eredeti állapotot bemutatni, és akár hibákkal is kiállítani, és úgy értékesíteni, költesz-e arra, amit kiteszel viszont eladásra?
A válaszom az, hogyha bejössz az üzletbe, ott mindegyik fel lesz újítva, tehát lakásba rakható állapotba van hozva, mert azért egy félig összeszakadt széket nehéz lenne azt mondani a vásárlóközönségnek, hogy hát ez ebből nagyon szép lesz. Tehát az autókereskedésben sem mész oda úgy, hogy defektes az autónak a kereke. Kinn a raktáromba viszont eredeti állapotban vannak zömébe a bútorok, és akkor úgy jönnek oda akár kereskedők, akár magánemberek, hogy igen, ő ezt így szeretné, majd maga megcsinálja, olyanra húzza, amilyenre szeretné, olyanra politúroztatja, olyanra festi, amilyenre szeretné. De az üzletben javában azért felújított bútorok vannak, igen.
De hogyha kell, akkor szakembert is tudsz javasolni, ajánlani, gondolom vannak partnerek,
hát,
akikkel.
Elég színes a paletta, igen, a paletta. Igen, igen. Tehát a válaszom igen.
Ahogy beszélsz, nagyon erősen érződik a szemléletformáló igyekezeted, és ezt nemrégiben egy oktatási sorozattal is megvalósítottad. Mesélj nekünk erről, hogy mi pontosan ez egy tanfolyam, workshop, testközelbe kerülnek-e a hallgatók műtárgyakkal, vagy csak múzeumban látogattok, vagy mind a kettő, hogyan képzeljük el?
Minden egyes kérdésünk, és azért mondom, hogy kérdésünk, mert számomra is közös a kérdés, amit feltettetek itt, ennek az alapja az, hogy kellő tárgyismerettel rendelkezzen a magyarországi lakosság. Sajnos a szocializmusban ez a tárgyismeret továbbadás, ez kihalt szándékosan, és nem neveltek ki következő generációt műtárgy szeretetre, mert nem ismerik a tárgyat. Nem tudják, hogy mikor készült, nem is oktatjuk ezt, keveset járnak a diákok múzeumba, test közelből nem találkoznak műtárgyat, tehát nem is tudják szeretni. Ezért próbáltam egy ilyen szemléletváltó, hát első év, tehát tényleg mint a kisgyerek, így próbálunk a cipőbe tipegni, oktatást csinálni, amit nem igazából oktatásnak neveznék, inkább egy előadás sorozat, ahova eljönnek a felnőttek, és ott tényleg megtapasztalhatják, hogy hogy néz ki egy adott bútornak, egy adott műtárgynak a piaci megtalálásától a lakásig való berakásáig, akár a szakaszok, vagy ha kimennek egy piacra, mi az, amit megfogjanak, és mi az, amit esetleg kevésbé. Nagyon tájcentrikus és gyakorlatcentrikus ez az előadás sorozat, kis csoportos, ezért maximalizált létszámunk van, úgy néz ki, hogy szerdán van egy 3 órás etapunk, majd szombaton megyünk múzeumba, illetve az ecseri piacra is.
Milyen a közönség? Kik jelentkeznek erre az előadássorozatra? Hobbiból, vagy milyen céllal?
Legfiatalabb jelentkezőm az 19 éves volt, a legidősebb pedig 80 plusz-plusz, tehát nagyon-nagyon széles a spektrum, mindenki nagyon akarja, vannak becsüs kollégák, akik járnak erre, tehát továbbképzés jelleggel, mindenki találkozott már egyébként valahol műtárgyal, ha csak hobbiból járt ki a piacra, akkor ha van, aki bútor restaurálást tanul mellette, tehát nagyon széles a skála.
És mi az a korszak? Van-e kedvenc korszakod, amiről a legszívesebben beszélsz? Vagy akár amit te is behelyezel otthonra?
Fú, hát ez annyira nehéz kérdés, és annyira egyszerű a válasz, hogy bármelyik, de kibontom. A mindegyik korszaknak úgy gondolom a csúcsműtárgya, a szerethető műtárgya megvan. Én rajongok a 19. századért, tehát azon belül a bútorba, akkor így szépen szedjük sorra a bútorba a Dannhauser bútorokért, a Biedermeier, én nagyon-nagyon kedvelem, a magán életteremben is ezekkel szeretek együtt élni, a fekete ebonizált bútorok, tehát ami teljesen fekete, a legsimább Biedermeierekért, képekbe pedig a késő reneszánsz képtől a kortásig, mindenből van egy kis szeletke otthon. Nem tudnak neked kiemelt dolgot mondani, mert mindig beleszeretek valamibe, és akkor hazaviszem, hogy soha nem adom el, aztán 20 perc múlva, amikor eladtam, akkor megint beleszerettem, hogy hát, de jó, megtalálta a helyét az életben. Hiszem azt, hogy a tárgyaknak csak őrzői vagyunk. Tehát, hogy túl sok hagyatékon vagyok túl ahhoz, hogy ezt lássam.
Ez azt jelenti, hogy akkor te nem is építgetsz tudatosan egy gyűjteményt, amitől nem szeretnél megválni, vagy amihez mondjuk, mint például most jó párszor műgyűjtők voltak a vendégeink, akik tudatosan és nyilvánosan vállalják ezt a műgyűjtői szerepet, hogy állsz te ehhez?
Nem, ellenben igen. Úgy állok hozzá, hogy mindig van valami, amire kicsit rákattanok. Tehát, hogy van egy indító tárgy, ami most akkor ez így vettem egy ilyet, és akkor végigfésülöm a szakmat, hogy kinél van hasonló, jobb, rosszabb, stb. Megveszem hozzá, nekem ezek tetszenek, aztán, hogy így kiéltem magamat, irodalmilag elolvastam róla mindent, átnéztem a nemzetközi múzeumokban mindent róla, aztán piacra dobom, mert hát jó, hát rendben van, ilyenünk is volt már, hogy nagyon aktualizáljam magamat, épp a hetekbe úrvölgyi tárgyakat vettem, és valamiért most úgy tetszett a hangja, meg úgy végignéztem a németet írásokat, valamik este végignéztem, mit ír rajta, minden, úgy belevágtam magamat a cápás poharakba, és most úgy tapadt hozzám, tehát hogy mindig úgy, hogy jön több, aztán majd jön egy pont, amikor ez esetleg tovább adódik.
Biztosan sokan, akik jelentkeztek hozzád meghallgatni most az idei évben, vagy a tavalyi év végén, ők a médiából is ismerhetnek téged. Ugye az Antik Hősök sorozatról beszélünk, amit a Szabó Kimmel Tamással forgattál. Hogyan talált meg ez a felkérés? Mesélj egy kicsit a forgatásról, és hogy milyen volt belecsöppenni ebbe az egészen más világba, és nekik milyen volt a tiédbe?
Nagyon érdekes volt a kezdetektől a forgatás. Hát nem vagyok egy színész típus, ugyanakkor, ha belegondolunk, a kereskedő élet, amikor adunk vagy veszünk, egy kicsit színészet mindig. Furcsa volt ugyanazokkal forgatni szemtől szembe, kvázi szinte élőben, hát most a reality jellegű volt a műsor, furcsa szituációk voltak, meg kellett tanulni kamera előtt mozogni, beszélni, ugyanazt a mondatot újra mondani esetleg, mert a háttérbe beledudált valaki a gépjárműve, vagy bármi ilyesmi. Ez nagyon-nagyon furcsa volt. Ugyanakkor én azt azért vállaltam ezt a maga egy fejvadász cég keresett meg, tehát ezzel a kéréssel. Azért vállaltam ezt a műsort, mert pont úgy gondolom, hogy belevág abba a hitvallásomba, hogy közel kell vinni a széles spektrumhoz a műtárgyakat. Kicsit bulváros a műsor, kicsit ilyen volt, olyan volt, akármilyen volt. A magyar médiában elsőnek próbáltunk meg ilyen műsort csinálni, és nagyon fontos, hogy eladható műsor kellett összehozzunk. Én kultúrműsor párti vagyok, a Tomi is, tehát kimerem itt mondani, nagyon sokat beszéltünk el, hogy hogyan jön össze a műsor, viszont látnunk kell azt, hogy a magyar fogyasztó nem biztos, hogy felkészült egy kultúrműsorra.
De nagyon izgalmas volt, néhány részt én is néztem, azt, hogy mennyire életszerű, hogy mondtad, hogy ez is egy reality tulajdonképpen. Például ilyen szituációk, hogy bemegyek egy régiségkereskedő boltba, és hogy az nem egy múzeum, ott meg lehet fogni a műtárgyat, vagy hát legalábbis megkérdezem, megmutatják. Az, hogy lehet alkudni, ezt a felvezetőben is mondtam, és erről is beszéljünk egy kicsit, hogy az árról legtöbb esetben lehet egyezkedni, megbeszélni. Esetleg olyan műtárcsoportot kialakítani, amikor egyedi árat kaphatsz valamire. Hogy ez egy nagyon izgalmas szelete volt ennek a műsornak.
A műsorban nem jött át, viszont a való életben ez egy nagyon fontos dolog az alku, mint olyan a mi szakmánkban. Ezért a hallgatók közül bárki, ha bemegy egy régiségboltba, vagy a piacra, merjen alkudni. Merjen alkudni tisztelettel, és mondja el, hogy ő miért alkuszik. Például amikor hozzám bejön valaki, és én látom, hogy egy abszolút gyűjtő valaki, aki nagyon konkrét eset, egy japánok tárgyakat gyűjtő idős úr jött be, aki nagyon szeretett volna egy tárgyat, tisztességgel alkudott, szívesebben adom neki. Tehát a Brian életéből megvan az a jelenet, amikor ha nem alkuszol, akkor nem adom oda. Tehát, hogy nekem az kifejezetten szeretem az, hogyha valaki mer alkudni, ha nem, akkor engedek magamtól, mert valahogy ez a savaborsa, ez a játékosság. Arra az ember egyébként, ha visszagondol, akár most, ha belegondol, hogy valahogy turista voltam, és mennyit engedtek meg mennyit, az élmény maradjon meg. Nagyon fontos.
Ne sértsél meg azzal, hogy nem alkuszol.
Így van, így van.
És ugye ez elindít egyfajta beszélgetést is, akár amiből kibukhatnak a műtárgyak háttértörténetei is.
Abszolút, abszolút. Meg hogy miért szeretném megvásárolni?
Azok, igen.
Azok, az nagyon fontos.
De nyilván nem arra az alkura gondolsz, amikor valaki jön, és akkor a feléből mennyit lehetne még engedni.
Azért mondta, hogy tisztességgel.
Szépen csomagolt, tehát, hogy sajnos Magyarországon a mi szakmánkat sok helyen csorbította sok mindenki, én szépen becsomagolva mondtam ezt. Ha kimegyünk akár egy londoni, akár egy párizsi kereskedőhöz, és egy teljesen más színvonalon, de ott is alkuszunk, itt is szabad alkudni, ecseri piacon is szabad alkudni, ott már a másik oldalból is érződik, amikor a realitásának a dupláját mondja, hogy mire játszik rá.
És alapvetően mit gondolsz, milyen volt a fogadtatása ennek a műsornak, mennyire kész erre a magyar közönség?
Nézettségi adatokat úgy tudom, hogy nagyon-nagyon jók lettek, tehát az nagyon örült neki a tévécsatorna, aki megvette ezt a műsort, hogy azok nagyon-nagyon-nagyon jók lettek, mivel több év eltelt, tehát a forgatás után most már hiszem második, harmadik évben vagyunk, már nem is emlékszem pontosan, és még mindig jönnek emberek, pont még a mai nap is, vagy tegnap az autószerelőnél voltam, és ő is mondta, hogy látott, úgy gondolom, hogy valahogy megmaradt az emberek fejébe. Bár nem tudom, mert nem tudom, hogy adják-e még jelenleg a műsort, nem tudom.
A kereskedések, galériák, akiket felkeresetek, meglátogattatok, az nyilván a saját ötleteid vagy ismerettséged alapján jött, tehát te dönthetted el, ehhez kaptál szabad kezet, hogy hova menjetek be, kiket keressetek meg?
A műsor szerkesztője nem én voltam, mert egy ilyen műsornál azért az, hogy lineárisan hogy van felépítve egy műsor, akár gazdaságilag, akármilyen szempont, ott más szempontok is vannak. Itt képzeld el, hogy egy nagyon nagy csapat mozog az sminkestől az öltöztetőig, a kamerásokon, a világítókon, a hangmérnökökön keresztül, tehát nem lehet minden egyes helységbe forgatnunk, ezért beszűkül egy kör, hogy kinek van erre alkalmas helysége, ki tud abba az időintervallumba kamera eljárni, ki szeretne kamera elé állni, és ez volt a nagyon nagy szűkítő, tehát nagyon sok kolléga nem vállalta ezt, valamilyen indokkal, mert lámpalázas volt, vagy egyszerűen csak féltettől a szituációtól, és hát mondjuk vidékre viszonylag nehéz volt eljutni, mert a forgatási napokat össze kellett húzni.
De eljutottatok vidékre is?
Voltunk vidéki forgatáson is, de azt akarom neked ezzel mondani, hogy nem tudtunk a kalapból csak így húzgálni random embereket, tehát én forgattam volna egy évig is az egész szakmában mindenkivel egyet, de hát nagyon le kellett is szűkítenünk, hogy kihez tudunk eljutni.
Hát nagyon izgalmas és tartalmas beszélgetés volt ez az elmúlt fél óra. Levezetésként egy ilyen szituációt mutassunk be a hallgatóknak, hogy akár a Balást, akár a Bodó Galériát föl lehet szabadon keresni, hogyha van egy olyan vázátok, amiről nem tudjátok, hogy milyen korú, milyen értékű, ha van egy olyan bútor a hátsó szobában, ami régóta ott van, de le lehetne porolni és felújítani, vagy ha csak egy festmény lóg a falon, ugye ezt is nagyon sokszor szoktuk mondani, és érdekel, hogy mit is rejt valójában. Hogy néz ki egy ilyen szituáció? Betelefonálnak? E-mailt küldenek? Bejönnek hozzátok?
Gyakorlatilag, aki el akar adni, vagy szeretne egy értékbecslést, az bárhogy megtalál. Volt olyan, aki láttam az e-maileken, hogy hajnal 2-kor ír. Volt egy nagyon érdekes esetem, ott például tényleg hajnal 2-kor írtak egy hosszú-hosszú e-mailt, hogy felkértek egy szakértésre, hogy menjek oda a hagyatékra, és mérjem fel a hagyatékba az ingóságoknak az értékét, tehát vállalom ezt is, hogy nem mint kereskedő, mint szakértő megyek ki, mert hogy ott úgy érezték, hogy egy kereskedő megpróbálja őket becsapni, és leelőlegezte már a tárgyakat, másnap szállítás lett volna, aztán valahogy feleszmélt a család, hogy lehet, hogy ez nem teljesen úgy van, amit nekik ott elmondtak, ilyen esetem is volt már. Az, hogy szeretnék eladni a tárgyakat, hát mivel az arcomat elég sokan ismerik, a tavalyi évben egy szupermarketbe próbált eladni egy tárgyat a telefonjáról, egy fotóról, tehát hogy bármilyen módon történhet ez. Nagyon-nagyon széles a spektrum.
És hogy működik egy aukciós házban?
Hát alapvetően mi ugye most már egy nagyobb intézmény vagyunk, tehát minket is persze különböző formákban megkeresnek, valaki telefonon magyarázza rendkívül részletesen, hogy mit lát a képen, és hiába mondom már az első mondatnál, hogy legyen kedves, küldjön róla egy fotót, vagy hozzon be egy fotót, mert így elég nehéz szavakba önteni, vagy szavak alapján felismerni, hogy akkor ki is lehet a festő, stb. Tehát azért ilyen kísérletek is vannak, de azt mondanám, hogy ugye nálunk három alapvető értékesítési forma van. Az első maga az aukció, ami ugye szezonális. Ezt van, aki nagyon szereti, van, aki vár tőle ugye egy nagyobb hozamot. Nagyon sok szempontból azt mondom, hogy ez az egyik legjobb eladási lehetőség, mert ugye ez a nyilvános eladás, ráadásul időponthoz kötött, tehát a beadó biztos benne, hogy azon az estén 6 óra 15 perckor az ő tárgya sorra fog kerülni, és ott egyértelmű választ kapunk, hogy sikerül-e eladni, vagy sem. Így ez hiába néha várni kell rá egy kicsit, mert mondjuk a következő 2 hónapban nem lesz aukció, de talán biztosabb válasz, mint mondjuk a többi értékesítési forma, ami akár ugye a bizományos lehet, tehát megbeszélünk egy árat, ami alatt a galéria nem adhatja el a művet, az a fölötti ár, nyilván van egy árrés, amivel följebb kiteszi a falra, vagy felteszi a webshopra, a kettő közötti különbözet ugye a galériáé. Itt az a rizikó, hogy lehet, hogy 2 héten belül eladásra kerül a falról mondjuk az adott festmény vagy műtárgy, de lehet, hogy éveket is kell várni rá. Azért nyilvánvalóan azt szoktam mondani, én most már 8 éve dolgozom a galéria elődintézményében és a jelenlegiben, hogy már nincsen olyan műtárgy a galériában, ami azóta itt van, amióta én.
Ez a szuper.
Nagyon biztos, szuper.
És természetesen van, hogy olyan jelentőségű a műtárgy vagy az alkotó, hogy a galéria vállalja azt a rizikót, hogy ő megvásárolja a saját gyűjteményébe, és aztán ugye ez egy azon készpénzes felvásárlási lehetőség. Nagyon sokan, akiknek az a céljuk, hogy most azonnal szeretnének készpénzhez jutni, vagy most a készpénzt, azt értsük úgy, hogy csak azonnali összeghez, az ugye ezt részesíti előnyben, de azért ilyenkor nyilván van egy értékcsökkenési dolog, tehát nem lehet ugyanazt az árat javasolni egy bizományos értékesítésnél, vagy egy aukción, mint amit azonnal kockázattal bevállal egy galéria.
Köszönjük a kimerítő választ mind a kettőtöknek, és Balázs, köszönjük külön a sok történetet és háttérsztorit, örülünk, hogy a vendégünk voltál.
És nagyon sok sikert kívánunk neked az edukációs célokban és a galériában is, és reméljük, hogy lesz ennek a műsornak is még folytatása, hogy tovább böngészhessék a nézők a műkereskedelem rejtelmeit.
Nagyon szépen köszönöm a meghívásotokat. Kívánságaitokból az edukáció a legfontosabb, mert azt tartom. Most a saját magam projektje is, az most a szerelemgyerek. Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok!
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 A Bodó Galéria és Aukciós Ház a Kultszerda Podcast megvalósításának támogatásával Magyarországon elsőként teszi lehetővé, hogy hallható formában is közvetíthessük a műkereskedelem és a művészeti élet legizgalmasabb témáit. Ha érdekel a műgyűjtés, az árverések, mindenképpen kövessétek a Bodó Galéria oldalait is a közösségi platformokon. Elkészült a Kultszerda Instagram oldalunk is, ahová folyamatosan feltöltünk képanyagot beszélgető társainkról, a felvételen elhangzott történetekről és természetesen az említett művekről is. Kattintsatok ránk ezen a felületen is.